Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Autonóm család, elvárást támasztó társadalom. Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli a hallgatót. A Szia tanár úr sorozat rossz kérdésre nincs jó válasz vonulatának ez az epizódja olyan ellentmondásról szól, amely mindannyiunk életét befolyásolja. Az epizód forrása az a beszélgetés, amelyben a beszélgetőtársam Bíró Dániel volt, a Kaposvári Borostyán Virág Alapítvány anyaotthonának intézményvezetője. Ami most elhangzik a kiemelt mondatok és kérdések után, az egy hosszabb beszélgetés harmadik része. Az első részben arról volt szó, hogy milyen egy anyaotthon, hogyan működik, kik kerülnek oda és miért, a második rész pedig arról szólt, hogy mennyiben készít fel és mennyiben nem készít fel bennünket az iskola a családi gondok felismerésére és kezelésére. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia tanár úr YouTube csatorna rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, anya otthon az újrakezdés lehetséges kiinduló pontja címen. Most tehát az autonóm család elvárást támasztó társadalom című epizódot halljuk. Hogyan illeszkedik a család a társadalom teljes rendszerébe? A társadalom milyen intézményeire támaszkodhat a család a gyermeknevelésben? Hol a határ a család autonómiája és a társadalom elvárásai között? Mi történik, amikor a család a gyermek fejlődésének az üvegplafonjává válik? Hogyan lehet egy családot kisegíteni a krízisből, és mikor van itt a kezük elengedésének az ideje? Milyen erőforrások kellenek a leghatékonyabb segítséghez? Mi történik korlátozott források esetén, melyek a vándorló családok? Tudom, hogy lehetetlen kérdés, amelyet fölteszek. Tegyük fel, hogy valakinek az első 3 életéve ebből a szempontból nagyon hátrányos módon telik. Létezhet olyan óvoda, iskola, amelyik ezt ténylegesen kompenzálni képes?
Csupán óvoda, iskola szerintem nem. Tehát abba a hibába se szabad szerintem esni, hogy olyan felelősséget varrunk az óvoda, iskola nyakába, ami egyszerűen irreális. Nem lehet elvárás az, hogy az óvoda, iskola minden hátrányt, minden nehézséget kompenzáljon. Tompítani tud, csökkenteni tud, de megszüntetni nem tud egy az egybe. Ezért is gondolom, hogy a családnak az a fajta rendszer szemléleti megközelítése, hogy az egy élő egység a család, hogy ez csak akkor működik, hogyha itt a rendszerek párhuzamosan és egy irányba haladnak, azaz a szociális rendszer, a gyerekvédelmi rendszer, az oktatási rendszer, és hozzá kapcsolva akár az egészségügyi rendszert is, nagyjából hasonló főgondolatok mentén haladva támogatják a családokat, mert az iskola rengeteg mindent tud kompenzálni, rengeteg dolgot tud. Olyan hiányokat tud pótolni, amit a szülő sose tudna, de emellett a szülővel is foglalkozni kell, mert hogyha ő állandó marad, bármilyen is ő, akkor gyakorlatilag ez egy szélmalomharc lesz, ezért kéne, és szerintem ez amúgy benne van a rendszerben, tehát én ebben nem vagyok pesszimista, hogy a különböző területei, tehát akik a gyerekekkel találkoznak, szakmacsoportok, vagy szakmai ágak, vagy nem tudom minek nevezzem, az azok közötti párbeszéd és együttműködés kulcsfontosságú. Akkor lehet jól működni, és amúgy erre számos jó tapasztalat van a gyakorlatból. Egy-egy esetkonferencián, mikor jelen vagyok, és ott van az óvoda, ott van az iskola, ott van a gyerekjóléti szolgált, ott vagyunk mi, mint intézmény, eljön a védőnő, jelen van adott esetben a rendőr, vagy bárki, aki a gyerek védelmet tekintetében kulcsfontosságú, ott nagyon-nagyon jó együttműködéseket lehet látni, és nagyon jó együtt gondolkodni olyan szakemberekkel, akik egy más nézőpontból látják a gyereket, és ők más területére fókuszálnak, de ha ezeket az erőket egy helyre tudjuk terelni, akkor egészen komoly erőforrás lesz aztán ebből.
Én sem azt akarom mondani, hogy minden felelősséget és feladatot az iskolákra kéne hárítani. Van így is éppen elég olyan feladata, amelyik egyébként nem is tartozna kifejezetten az iskolai feladatokhoz, de pillanatnyilag ez az egyetlen, ahol a törvény erejével kötelező módon hatni lehet. Iskola kötelezettség van, családgondozókval való kapcsolattartási kötelezettség nincsen. Most, hogy mondod, hogy milyen összefüggések vannak, és milyen együttműködésre van szükség. Hát, ha az én kezemben volna a téma, én most elkezdenék azon gondolkozni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy teljesen nyilvánvaló módon mindezen intézményekkel tulajdonképpen minden család kapcsolatba kerüljön, még mielőtt olyan probléma van, hogy ő esetleg segítséget kér.
Igen, nyilván azért a rendszer úgy épül fel, hogy az oktatás persze kötelező a törvény erejénél fogva, ugyanakkor azért a családgondozó se opcionálisan választható, ha már van probléma. Tehát ha megjelenik a probléma a családban, legyen az bármi amúgy, tehát hogy elvonatkoztatva itt a kapcsolati erőszaktól, bármilyen olyan nehézség, ami a gyerek veszélyeztetettségét bármilyen arányban is, vagy mértékben is felveti, és itt még nem is kell súlyos veszélyeztetettségre gondolni, hanem csak egyszerűen azt jelzi a védőnő, azt jelzi az iskola, azt jelzi a szomszéd, vagy bárki, hogy bajba van valamilyen módon az a gyerek, akkor azért belép a gyerekvédelem, a gyerek jóléti alapellátás, aki először úgynevezett önkéntes gondozásban működik, azaz még nem kötelezik semmire a családot, hanem megpróbálnak egy ilyen segítő attitűddel egy együttműködést kiépíteni és segíteni a családot. De azért van az a pont, amikor már, ha nem működik együtt a szülő, vagy éppen nem úgy halad ez a történet, és a gyerek veszélyeztetettsége nem csökken, akkor el lehet jutni arra a szintre nagyon hamar, amikor már olyan hatósági elem jön be, mondjuk egy védelembe vétel kapcsán, ahol viszont már a családgondozó személye is kötelező lesz, hogy visszautaljak rád. Tehát e tekintetben a rendszer föl van építve, de az tény, hogy nem alapértelmezetként kötelező, ugyanakkor a másik oldalról meg azon érdemes elgondolkodni, hogy ha kötelező lenne, akkor az mennyire sérti a családoknak az autonómiáját, vagy az önálló működését. Ebben sincsenek szerintem a szélső pontokon jó válaszok. Én azt gondolom amúgy, én a gyerekvédelem rendszerébe dolgozom 99 óta, a gyerekvédelmi törvény 97 novemberében lépett emlékeim szerint hatályba, és bizonyosan lehet rajta sok mindent változtatni. Vannak olyan pontok, amin érdemes is lenne. Ezen lehetne szakmai diskurzus nyitni, akár a döntéshozókkal, akár szakemberekkel. De mégis azt gondolom, hogy a gyerekvédelmi törvény egy jól felépített jogszabály, jó fókusszal működő jogszabály, minden nehézség ellenére nem gondolnám, hogy egy új jogszabály az jobb lenne. Az a fajta gyerekfókusz, ami megjelenik a jogszabályban, az szerintem rendkívül fontos. Én inkább abban látom a problémát, hogy az a fajta jelzőrendszer, akinek az lenne a feladata, hogy jelezze bizonyos pontról azt, hogy valahol problémát érzékel a gyerekkel kapcsolatban, vagy gyerekekkel kapcsolatban, ott kéne erősíteni. A jelzőrendszer szépen föl van rajzolva a jogszabályba, és talán azt is mondhatom, hogy az esetek jelentős részében van egyfajta hatékonyság benne, de még mindig vannak olyan szürke foltok, vannak olyan hibák, amikor gyakorlatilag elsikkad a probléma a rendszerbe, és nem történik meg az a korai felismerés, ahol be lehetne avatkozni, és ebben az értelemben lehetne erősíteni. De az oktatás és a gyerekvédelemnek a szoros együttműködése az biztos, hogy növelni ezt a hatékonyságot, és meg lenne az a fajta feladat megosztás is, ami most is megvan, csak ennek a hatékonysága növelhető lenne, hogy mi az, amit el tudunk várni az oktatástól, és mi az, ami viszont a gyerekvédelem feladata. Az oktatásba meg azon kéne elgondolkodni, hogy azt megfogalmazni, és hála az égnek az nem az én feladatom lesz, mert hogy egyáltalán ehhez nem érte, de hogy a 2026-ban mi a feladata az oktatásnak? Mert hogy változik a világ, újabb és újabb kihívások elé támasztja a világ minden emberét, a változó világ, és hogy vajon amilyen gyorsan változik a világ, tud-e ehhez olyan gyorsan változni az oktatási rendszer, hogy erre válaszokat tudjon adni hosszú távon, és azért vannak olyan országok, ahol talán ez a fajta változtatási készsége az oktatási rendszernek, vagy képessége, ez jobb, mint a miénk, és azt gondolom, hogy ott ennek látszik is az eredménye.
Megint ott tartunk, hogy melyek azok az ismeretek, készségek, hozzáértések, amelyeket meg kellene kapnia valakinek, aki a iskola kötelezettség alatti közoktatáson túl van, figyelembe véve, hogy akkor még évtizedek állnak előtte, tehát neki az élete során olyan ismereteket, készségeket, hozzáértéseket is működtetnie kell, amelyekkel még nem rendelkezhet iskolás korában. Tehát ezeknek a megszerzési, továbbfejlesztési képessége az egyik legfontosabb, amelyet megkaphat.
És hát itt kanyarodunk vissza a tanulási képességhez,
pontosan.
Hogy ennek a fejlesztése vágná talán azt a gordiuszi csomót, hogy amit ma látunk, az lehet, hogy 20 év múlva már nem biztos, hogy szükséges, vagy olyan mértékben szükséges tudás lesz, de ha a tanulási képességet tudjuk fejleszteni, akkor majd az egyén tud ehhez az új helyzethez adaptálódni, új ismereteket tud szerezni, új készségeket tud szerezni, alkalmazkodni tud a helyzethez, és ez lenne az a fajta erőforrás, ami ezt a fejlődést tovább tudná vinni.
Van itt egy olyan pont, amelyen tanárként meg vagyok akadva. Hadd idézzem először, hogy mi az információnak a definíciója. Információnak azt nevezzük, ami bizonytalanságot oszlat el. Tehát ha én neked azt mondom, hogy délután 14:30, ez egy adat, de téged nem informál semmiről a világon. Ha megkérdezted volna, hogy ezt a kérdést hány órakor írtam föl magamnak, mit mutatott az óra, és erre azt mondom, hogy délután 14:30, akkor informáltalak, mert egyfajta bizonytalanságot eloszlattam. Most elmondom ugyanezt visszafelé. Akiben nincs bizonytalanság, azt nem lehet semmire megtanítani. Aki úgy érzi, hogy az ő tudása biztos, és nincsenek benne hézagok, annak hiába mondok valamit, hiába mutatok valamit, ő ezt nem fogja befogadni. Tehát szívesen fogalmaznék úgy, ahogy egyébként Comenius fogalmazott, amikor tanácsot adott a tanároknak, hogy hogyan viselkedjenek a tanítványaikkal. Ő nem azt mondta, hogy add le a tananyagot, ő azt mondta, hogy ébresz bennük érdeklődést, és engedd, hogy rátaláljanak a válaszokra.
Igen, hát ez biztos, hogy ez egy fontos gondolat, és nyilván azt az ember személyes életéből is tudja, hogy amikor valami elkezdi az embert érdekelni, akkor már kíváncsivá teszi, akkor ebbe energiát fektet, utána néz, utána olvas, és hogy így gyakorlatilag pillanatok alatt be lehet szívni azt a tudást, amit szeretnénk megszerezni, miközben amikor nem tudom, Antigonét kellett elolvasni a középiskolába talán, akkor ahhoz nem annyira füllött a fogam, és nagyon lassan haladtam bele. Szóval, hogy biztos, hogy ez a fajta kíváncsivá tétel kulcsfontosságú, illetve hogy azt is megtanítani a gyermeknek, és erre azért bizonyosan lehet megint csak fókuszt helyezni, hogy a saját magával való kritikai gondolkodás az, hogy ne gondolja azt, hogy ő minden tudó, hogy feltételezze azt, hogy nem biztos, hogy az az igaz, amit ő gondol, és hogy ez így tovább lendíti gyakorlatilag a tudásszerzést. Sok élményem van így a vizsgák az egyetemi létből, amikor vizsgára készültünk, és aztán volt életszakaszom, ahol én magam is oktattam egyetemen, és én magam is vizsgáztattam, és azok a hallgatók, akár hallgatótársaim, akik azt állították a vizsga előtt, hogy ők teljesen nyugodtak, mert mindent tudnak, általában ők nem szerepeltek túlságosan jól a vizsgákon, míg azok, akik rendkívül izgultak, és tudták, hogy mit nem tudnak, azoknak pedig kimondottan jó eredményeik születtek, és oktatóként is ezt tapasztaltam, hogy azok a hallgatók, akik biztosak voltak mindenben, azok általában egy-egy kérdésre nehezen tudtak válaszolni, és szerintem ez egy fontos tudás lenne a fiatalok esetében is.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy valakit mondjuk az önirányító tanulásra meg kéne tanítani, akkor valójában arról van szó, hogy olyan helyzeteket volna érdemes teremteni, amikor az illető észreveszi, hogy valamit nem tud pontosan, és rátalál arra az útra, ahogy megtalálhatja a választ. Mert ez az, ami később az egész életében segíteni fogja, amikor ő új és új helyzetekbe kerül.
Igen, hát alapvetően azt látom, hogy azért az oktatási rendszerünkben még mindig a formális elemek nagyon dominánsak, és például a nem formális oktatás, mint gondolat, az azt gondolom, hogy sok ilyen jellegű területen segítséget jelentene, mert hogy ezt nyilván nagyon nehéz úgy megtanítani, hogy egy okos tanár elmondja a diáknak,
Nem.
vagy a gyereknek, hogy ezt miként és hogy kell tenni.
Nagyon jó, hogy az Antigoné példát mondtad. Lenyűgöző dolog, és időről időre szóba is hozom, hogy az, hogy az emberi tulajdonságaink, motivációink nemigen változnak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ókori görög drámákat is értjük. De ehhez az kell, hogy valaki rájöjjön, hogy igen, ez az ő életéről is szól. Ez nem, az Antigone esetében ez középiskolás korban nem feltétlenül valósul
nem.
meg, és olyankor persze egy kényszerűség, hogy tanulni kell, de abban a pillanatban, hogy ráérzel, abban a pillanatban fontossá válik és érdekessé válik. Ady Endre is, meg a Mohácsi Vész is, meg még a Pitagorasz tétel is.
Na, de szerintem sok-sok nézőnek és köztük nekem is kedvet csinálta az Antigonéhoz.
Ugyanezek az emberi problémák egészen más konkrétumokban megnyilvánulva, de hát végül is, már akkoriban is ugyanezeket az ellentmondásokat vizsgálták az ember életében, és most is hasonlóakba akadunk bele, amikor a felelősség, a lelkiismeret, a kényszerűség, a hatalom úgy ütköznek, hogy valamelyik valahogyan nem teljesülhet, pedig szorít bennünket. Hát erről szól mindegyik. No, ne kanyarodjunk nagyon messzire. Én tulajdonképpen úgy érzem, hogy most eljutottunk valameddig, ami nagyon is aktuális a mai Magyarországon, mert itt egy nagyon rossz és egy nagyon jó dolgot meg kell említeni. A nagyon rossz az, hogy sok szempontból romokban van az oktatás, és sok mindent szinte újra kell kezdeni. A nagyon jó hír meg ugyanez, hogy tudnilik, mint egy barna mezős beruházást, ahol sok minden már megvan, de akadozik a működés, most alkalom van tulajdonképpen újraépíteni úgy, hogy az egész társadalom figyel rá, érdeklődik és fontosnak tartja. Tulajdonképpen ez van annak a mélyén, hogy én ezt a beszélgetést kértem tőled. Hadd mondjak el még valamit, ami számomra nagy indíték volt az egész témakörrel kapcsolatban. Szekszárdon beszélgettem szociális munkásokkal. Tudhatod, hogy ők milyen területen dolgoznak, az egykori bányászfalvak és hasonlók. Föltettem nekik két kérdést. Az első kérdés az volt, hogy akinek segítenek, aki kliensük, milyen hányaduk az, aki később kliensként visszatér, ugyanolyan vagy hasonló krízis helyzetben. A legalacsonyabb szám, amelyet mondtak, az 60% volt, de volt, aki ennél jóval magasabbat mondott. Ezután föltettem a legdurvább kérdést, amelyik egyáltalán föltehető. Ez az volt, hogy az ilyen családban fölnövő gyermekek hány százaléka lesz később a szociális munkás kliense. Mondták 100%. Persze mindenki tudott kivételeket, legendás kivételeket, de az épp azért legenda, mert kivétel. És tulajdonképpen ez indított engem arra, hogy ezzel az egész kérdéskörrel foglalkozni kezdjek. Ennek ismeretében hadd kérjelek arra, hogy a saját tapasztalatod alapján, de a saját tevékenységi körödből kitekintve mondj véleményt arról, hogy te milyennek látod a helyzetet, és milyennek látod a perspektívákat.
Az az érdekes helyzet, hogy 20 perccel ezelőtt körülbelül én magam mondtam a kapcsolati erőszak kapcsán, hogy pénzzel nem lehet mindent megoldani. Ezt továbbra is tartom. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a szociális területen nagyon sok szempontból az a helyzet, hogy olyan mértékben erőforrás hiánnyal küszködik, amikor tudjuk, hogy milyen megoldásokkal lehetne hosszú távon is javítani egy-egy családnak az élethelyzetét, de nincsenek meg hozzá az erőforrások. És azért vannak kicsiben olyan jellegű példák, amik persze a kicsit úgy értem, hogy országosan bizonyos pontokon, bizonyos rendszerekben megjelennek, amikor lényegében a segítségnyújtásnak van egy íve, és el lehet engedni bizonyos ponton a családnak a kezét már abban a reményben, hogy nem jön vissza, nem lesz újra az ellátórendszernek a tagja, és ebben az esetben, ha ő nem lesz a tagja, akkor megvan arra is a remény, hogy majd a gyereke sem lesz erre. De ehhez nagyon sokrétű segítséget kell tudni biztosítani, és bizonyos pontokon pedig hát ebbe bele kell tenni az erőforrást az állam részéről, hogy legyen olyan ellátórendszer, meg olyan elérhető segítség, ami megfelelő választ tud adni megfelelő élethelyzetekre. Csak elmondok egy rövid történetet, és akkor érteni fogod. Amíg csak családok átmeneti otthona, meg anya otthonok működtek, ott záros határidőig lakhat egy család, meg van határozva a jogszabályba, hogy az átmeneti gondozást kiváltók fennállásáig, az a jogszabályszöveg, maximum egy évig, ami meghosszabbítható fél évvel, stb. Itt mondjuk nagyjából másfél év. Nyilván vannak olyan átmeneti jellegű problémák, amelyek másfél év alatt akár orvosolhatók is. Ha ledől a kéménye a családnak, és ezért ki kell költözni a házból, amíg elkészül a kémény, akkor ez egy olyan probléma, amit meg lehet oldani. Újra rakják a kéményt, visszaköltözik a család, és boldogan élnek, míg meg nem halnak, vagy míg újra le nem dől a kémény. De nyilván az esetek azért nem a kémény ledőlésből állnak, hanem ennél sokkal komplexebbek. Másfél év alatt ez nagyon nehezen kezelhető. Ezért megjelent a rendszerben egy olyan probléma, amit úgy nevezünk, hogy vándorló családok, hogy intézményről intézményre vándoroltak ezek a családok, és voltak egészen extrém példák, hogy lényegében a gyerekek intézményben nőttek fel a szüleikkel együtt, vagy az anyukájukkal, vagy akár, ha családok átmeneti otthonáról beszélünk, akkor akár a teljes család, és nyilván ma ez az egész intézményes lét adta a szocializációs hátteret, ami bekódolva volt, hogy a felnövekvő gyerek is aztán egyfajta intézményi kötöttségben fog működni. És megjelentek a rendszerbe azért most már a külső férőhelyek, amelyek egy olyan megoldást nyújtanak, ami szerintem egy nagyon jó irányt mutat, amikor már az intézményben működik a család, és önállóan teszi a dolgát, van munkája már, viszi a gyerekeket iskolába, óvodába, akkor elengedni úgy a kezét, hogy nem egyből a mély vízbe dobjuk, és úgymond a nagybetűs életbe megy vissza, hanem van lehetősége egy olyan önálló lakhatásra, ahol egyfajta háttérvédelem van, vagy háttérsegítség van, de már nagyon finoman hangolva, csak akkor beavatkozva, ha szükséges, és nekem a személyes tapasztalatom az ezekről a külső férőhelyekről, hogy ezek nagyon sok esetben tudják azt a fajta hosszú távú segítséget, laza, de hosszú távú segítséget biztosítani, ahonnan aztán úgy lehet elengedni őket, hogy már nem fog visszatérni. De az is biztos, hogy vannak olyan problémák, amikor akár akkora adósságot halmozott fel egy család, sokszor akár önhibájukon kívül is, amelyeknek a kezelése anélkül nem megy, hogy erőforrás ne tegyünk bele, vagy valamiféle alternatív megoldást ne tudjunk kidolgozni, mert ha van valakinek, nemrég volt egy családunk, akinek volt, emlékeim szerint talán 16 millió forint tartozása, egy balul elsült lakáshitel felvételből megromlott a kapcsolat, nem tudták fizetni, felhalmozódott, stb. Annyi volt a törlesztő részlet havonta, hogy a fele fizetését letiltották az anyukának, de még az sem volt elegendő ahhoz, hogy csökkenjen ez a hitel, hanem lényegében folyamatosan nőtt, még ha nem is olyan ütemben. Nyilván ebben az esetben akármennyi intézményes segítséget is kap valaki, az nem fogja a hitelét elcsökkenteni, Erre kellett kidolgozni egy olyan alternatív utat, amit aztán sikerült a végrehajtóval megegyezni, sikerült bevonni támogatókat, és sikerült gyakorlatilag ezt a tartozást úgy kifizetni, hogy a végrehajtó elengedte a tartozás, vagy a bank elengedte a tartozás 90%-át, tehát 1 millió 600 ezer forintot kellett kifizetni, és aztán különböző támogatói meg intézmény segítséggel sikerült ezt nullára írni, és azóta teljesen rendben működik a család, mindenféle intézményes segítség nélkül élként neveli a gyerekét, jár iskolába, hordja foci edzésre, és aktív tagja a társadalmunknak. De mindaddig, amíg az ilyen jellegű problémákra nem tudunk választ adni, addig lesznek élethelyzetek, amelyek nem megoldhatók. És amiben erőforrás kéne, hogy ezek ne egyéni kreatív megoldások legyenek, hanem rendszer szinten gondolkodjunk akár a nagy tartozást felhalmozó családokról, akár a lakhatási problémával küzdő családokról, hogy rendszer szintű válaszokat tudjunk ezekre adni, és akkor jelentősen csökkenthető lenne az a fajta arány, amit a szexuális szociális munkások mondtak. Ehhez viszont erőforrás kell, és ez nem kizárólag amúgy pénz. Nyilván pénz is, a rendszerbe juttatott pénz, amiben amúgy nagyon elhanyagolta a szociális rendszer, tehát hogy nagyon erőforrás hiányos, de gondolok itt akár szakemberekre is, gondolok itt akár a szakembereknek a bérére, hogy alapvetően a szakemberek úgy tudjanak működni, hogy legyen lehetőségük rekreálódni, hogy fókuszáljunk mondjuk a szakemberek kiégésére, hogy legyen biztosított a szupervízió, és nagyon sok olyan tényezője van, ami mind-mind erőforrás kérdés, de a végeredménye az lenne, hogy egy működőképesebb, vagy hatékonyabban működő szociális rendszer lenne, egy hatékonyabban működő szociális szakembergárda lenne, aki nem égne ki, aki az egyén életében is boldogulni tudna, és ez a fajta hatékonyság tudná elérni azt, hogy aztán a segítő munkájuk hatékonysága is nagyban tudna nőni, és azon kell gondolkodni, kicsit mint a prevenció, vagy az intervenció, hogy tök jó, hogy a tűzoltó eloltja a tüzet, de ott valakinek abban a háznak a felépítésében segíteni kell, mert oké, hogy már nem ég a tűz, de a családnak nincs háza. És jelenleg néha azt érzem, hogy eloltjuk a tüzet, de nem tudunk választ adni arra, hogy és holnap hol fogtok aludni, hogy ennél a példánál maradjak.
És hogy lesz tűzbiztosabb házatok?
Vagy egyáltalán házatok, és nyilván az meg egy szuper jó gondolat, ha már a következő ház tűzbiztos lesz, de még ott sem tartunk, hogy a következő házatok hogy lesz, meg még ha az nem is tűzbiztos.
Kedves Dani, ez nagyon jó végszó lenne a beszélgetésünknek, de nem hagylak békén addig, amíg valamibe az engedélyedet nem kérem. Én ugyanezt a kérdéskört sokaknak föl akarom vetni a következő időszakban. Az oktatás, a szociális szféra különféle szakembereinek, és az engedélyedet szeretném kérni ahhoz, hogy ezt a beszélgetésünket mással is megosszam, a leíratát, a felvételét, hogy másokkal is beszélgessek erről úgy, hogy a mi beszélgetésünkre hivatkozhassak.
Persze, természetesen nyugodtan Péter használ csak, és remélem, hogy a sok-sok szakember sok-sok gondolatát majd ha egyszer összegezni lehet, akkor akár még valamiféle megoldási út is kirajzolódhat, mert nyilván én szociális munkásként az én buborékomból nézek kifele és látok, amit látok, de biztos, hogy egy oktatási szakember, vagy bármely egyéb területen dolgozó, de akár gyerekekkel, családokkal foglalkozó szakember egészen más szemszögből is rá tud világítani, és pont ez a sokszínűség egysége adná azt a lehetőséget, amit működtetni kéne.
Én is ebben reménykedem, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én köszönöm. Köszönöm neked. Szia, Péter!
Szia! Eddig tartott a bíró Dániellel folytatott beszélgetésem Autonóm család, elvárást támasztó társadalom című részlete. A műsoridő azonban még nem telt le, és úgy gondoltam, hogy a kitartó hallgató megérdemel egy kis meglepetést. A szünet után egy konferencia előadásom felvétele következik, a címe: Könnyebb válaszolnunk, ha értjük a kérdést.